Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Gianluca Firetti, aki beteg ágya katedráján Jézusra tanítja a vigasztalni jött papot. Megkezdődött Wanda Boniszewska nővér boldoggá avatási eljárása. A Lilli domonkosok online adventi kezdeményezést indítanak november 29-től.
Gianluca Firetti, aki beteg ágya katedráján Jézusra tanítja a vigasztalni jött papot. János Lukács, mert ezt jelenti a neve, az észak-olaszországi Cremonában született 1994. szeptember 8-án, és alig 20 évesen, 2015. január 30-án halt meg. Ő is csontszarkómában, mint a 18 éves Chiara Luce Badano. Fiatalon ellobbant életek, mégis róluk beszél a hívő közösség, mert példát hagytak maguk után a Jézushoz ragaszkodó mélységes szeretet örökségét, amely felülírta az élet, a test élni akaró követelését, és emelt fővet keresztül mentek a halál kapuján, hogy az élettel találkozzanak. A hasonlóság miatt gyanút fogtam, és végiglapoztam a 20. és a mostani században élt seregnyi fiatal kortársok életét. Döntő többségük súlyos betegség próbatételén ment keresztül, amiben, mint a megszentelődés lehetőségében, valójában Jézus életét élték meg, és lettek egészen hasonlóak őhozzá. A közös nevező a betegségben testre töltő próbatétel és kísértés, ami konszekrálta, átváltoztatta őket. Ők is kérik, mint az egyetlen mester, hogyha lehetséges, múljék el ez a kehely. Ám Jézushoz hasonlóan ők is hozzáteszik, de hiszen éppen ezért jöttem. Végül is misztérium ez. Nem logikus és nem természetes. Kegyelem. Példájukra azért nyílik meg a szemünk, mert erre a kegyelemre mindnyájan oldhatatlanul szomjasak vagyunk, ők pedig azt tanítják, hogy ma mellettünk, közöttünk, bicebócának és egészségesnek, kicsiknek és nagyoknak épp úgy fölfakad ez a forrás. Gianluca 1994-ben született, éppen 4 évvel Chiara Luce megérkezése után, amikor még virágzott Olaszország, amikor erőtől duzzadó, sokszínű egyházi mozgalmak hozták lendületbe a plébániai közösségeket. Ebbe a világba született bele egy Cremona melletti Sospiro, magyarul Sóhaj nevű községben, ahol az édesanyja Laura és az édesapa Luciano gondosan neveli két fiúgyermeküket, Gianlucát és Federicót. Gianluca valójában nem tűnt ki sem a családban, sem az iskolában, de még a templomi közösségben sem. Egészséges, normális fiatal srác, aki nagykamaszként természetesen elrejti érzelmeit, miként a kortársai. Így a valóság nem annyira a felszínen, a szavakban rejlik, hanem mélyebben, ahol a szív lakik. Noha szereti Jézust, néha mégis morog vasárnaponként, amikor templomba kell mennie. De azért elmegy. Éppen 18 éves, amikor egy foci edzésen, mert természetesen ő is megszállott calciatore, azaz futballista, hirtelen szúrást érez a jobb térdében, anélkül, hogy elesett vagy rúgás érte volna. Felfigyel az ismétlődő fájdalmakra, és kivizsgáltatja magát. Agresszív csontrágot állapítanak meg nála is. Ekkor kezdődik az ő útja, amit Emmaus járásnak is lehet nevezni, annak végéről visszatekintő Jézusi megállapítással, hát nem ezeket kellett elszenvedni a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Gianluca is meghívást kap erre a belépésre, ami azonban rendszerint nem ünnepélyes, és a legkevésbé sem hivatalos, hanem az életben szinte magától adódik. Szív kell hozzá, és barátok, társak. Gianlucánál éppen a barátnője Valentina. Mesélni kezd neki a cremonai Vida gimnázium hitoktatójáról, Don Marcóról. Gianluca készséges, miként Don Marco is. Találkoznak. Egyszer, kétszer, sokszor, míg nem barátok lesznek Krisztusban, egy örökké valóságra. Amikor Don Marco megérkezik, derűs kiáltást hall. Avanti, gyere csak! A bár mindig nyitva. Minthogy sokat hallott már Gianlucáról, készül a találkozásra. Egyszerűen, de igényesen, papi ingel, megválasztott bibliai igékkel, egy 40 éves pap megélt tapasztalatával. Megy, hogy vigasztalja és felkészítse a beteget, mint oly sokszor egyébként. Don Marco aztán leírta a tapasztalatát. Ebből idézek most. A vele való találkozás egyedül nekem tett jót. A két tapasztalat egy fiatal srácé, aki bár szenvedett, de kétségben nem esett, és az enyém, egy hívő léleki, valójában egyé tett minket. John életét Isten előtt, és az enyémet magam előtt. Az ő tiszta, szenvedés tisztította életét, és az én nehézkes és fáradtságos életemet. John hite előtt az enyém sokszor mikroszkópikusra zsugorodott. Ő fiatal és bölcs, beteg, de a szíve egészséges, amely mindenkit tudott szeretni, ahogy kicsit előredülve minden apróságét hálát adott. Grácie, köszönöm. És bocsánatot kért minden nehézségért, amivel megterhelte a környezetét. Amikor betegszállítók elvitték a lift nélküli lakásából a hospice-ba, bocsássatok meg, szólt. Sok lépcsőn kell ám levinni engem. John egyszerűen lefegyverző, mint maga az evangélium. Minden nap elmegyek hozzá, késő délután vagy este. Látnivalóan készül a találkozásra. Arcán a fájdalom mellett átszellemült öröm. Johnnal találkozni, vele beszélgetni, őt hallgatni, nekem olyan, mintha az evangéliumot lapozgatnám, mert ő nyitott evangélium. Tehát akkor igaz, atya? Kérdezte egyszer tőlem. Mi igaz, John? Válaszoltam. Hogy te azért jössz hozzám, hogy megtérj? Ezt mosolyogva mondta, de valahol mélyen, homályosan sejtette, hogy beteg ágyán a katedrájáról otthon vagy a hospice-ban egyszerűen csak a puszta létével tanít, akár töprengő csendben is, de sohasem szomorúan, hanem összeszedett imádságaival, szemeivel, amelyek belülről olvasnak. Szép keresztet tett a vállamra az Isten. Mindenről be is számol abban a könyvben, amelyet együtt írtak Don Marcoval az utolsó hónapokban. Az előszóban írja. Végül is, ahogy tegnap Federico testvéremnek mondtam, az ég számára lettünk teremtve. Mindig, mindörökre. Ebben a könyvben rám találsz, annak minden lapján. És én is rád találok. Érzem, hogy Istenben már most barátok vagyunk.
Megkezdődött Vanda Boniszewska nővér boldogávatási eljárása. November 9-én Varsóban megnyílt korunk egyik nagy misztikusa és stigmatizáltja, az angyalokról nevezett nővérek kongregációjából való Vanda Boniszewska nővér boldogávatási eljárásának egyházmegyei szakasza. Kazimierz Nyics bíboros fogja előrevinni a lengyel szerzetesnő életét, hősies erényeit és életszentségét vizsgáló eljárás egyházmegyei szakaszát. 17 évvel Vanda nővér halála után az angyalokról nevezett nővérek kongregációja kezdeményezte a boldogávatási eljárást, melyet a varsói érsekség vezet, ahol elhunyt. Az ügy posztulátorának Mihály Sziennicki palotinus atyát tették meg. A most kezdődő eljárás célja, hogy kimutassa, a hősiesség lehetséges az élet legnehezebb körülményei között is, állapították meg az első ülésen. Vanda Boniszewska nővér az igazságtalan ítélet ellenére, mely évekig tartó szovjet raboskodást jelentett számára, hősiesen kitartott Krisztus mellett, tanúságot tett róla, és sebeit testén hordozta. Krisztus választotta ki őt arra, hogy vezekeljen mások, különösen a papok és a megszentelt életet élők bűneiért. Nagy szenvedésekkel teli életét végigkísérték a stigmák. Vanda Boniszewska nővér 2003. március 2-án hunyt el életszentség hírében. 96 éves volt. 76 évnyi szerzetes élet után megmutatta a világnak a misztikus élet és a szenvedélyes lelkiség rendkívüli értékét. 1907-ben született vallásos nemesi családban, nem messze Vilniustól. 10 testvére volt. Házukban mély vallásosság, a kölcsönös segítség, a munka iránti tisztelet és a hazaszeretet légköre uralkodott. Már fiatal korában felébredt benne a vágy, hogy szerzetes nővérként Istennek szentelje magát. Végül 1926-ban vették fel az angyalokról nevezett nővérek kongregációjába. Vanda misztikus élményekkel gazdagított, nagyon intenzív belső életét vitte magával a szerzetes közösségbe. Lelki szemeivel látta Jézust a szentmise alatt. Jézus beszélt hozzá, nehéz és áldozattal teli utat jövendölt meg számára, és ennek készséges elfogadását kérte tőle. A szerzetes élet során Vanda nővér misztikus élményei megsokszorozódtak. Gyóntatói tanácsára jegyezte fel Jézus szavait, aminek köszönhetően ma ismerhetjük ennek a misztikusnak a lelki történetét. Egyre világosabb lett előtte, hogy Jézus miért ezt a papoknak segítő kongregációt választotta ki számára. Pontosan ilyen segítséget kívánt, de sokkal magasabb szinten. Nem elég ugyanis helyettesíteni a papot a hittanórán, dolgozni a plébánián vagy a hivatalban, feltétlenül szükséges állandó imával és áldozattal is támogatni a papi hivatást. A Jézus szenvedésében való részvételnek ez a kis része egyre kézzelfoghatóbbá vált. Vanda nővér időnként fájdalmat kezdett érezni az üdvözítő sebeinek megfelelő helyeken, a szentmise alatt, a keresztúti ájtatosság alatt, a hónap első csütörtökén és péntekén. A külső stigmák 1934-ben váltak láthatóvá. Vanda nővér stigmái részét képezték a papokért és a szerzetes rendekért elviselt áldozatának. Jézus sokszor elmagyarázta neki, hogy különösen a neki szentelt lelkeket szereti, ők állnak hozzá a legközelebb, és szenved, ha nem követik őt, de mindig végtelenül irgalmas hozzájuk. A mindennapi életben Vanda nővér átlagos, habitus nélküli szerzetes nővér volt, aki katekétaként dolgozott az iskolában, dolgozott a plébánián, és részt vett a gazdasági munkákban a kolostorban. Mindig nyugodt és mosolygós volt. A nővérek szerencsésen túlélték a II. Világháborút és a változó megszállásokat. Az egyházüldözésnek azonban áldozatul estek. 1946-ban Vanda nővért is őrizetbe vették, kihallgatták, megkínozták, majd 10 év szovjet börtönre ítélték. Egészségi állapota miatt többet volt ott kórházban, mint a közös cellában. Mivel nem hagyta el imáit, melyekhez fogolytársnő is csatlakoztak, gyakran kihallgatásra vitték, ahol kínozták őt, aztán magánzárkába zárták. Jó akarattal, alázattal és Istenbe vetett bizalommal teli hozzáállása tiszteletet és szimpátiát ébresztett. Fogolytársnői, akik imáiba is bekapcsolódtak, szerették őt, mint ahogy az orvosok és a nővérek is. Számos kihallgató és börtönőr, sőt azok is, akik a kihallgatásokon durván viselkedtek vele, később eljöttek hozzá, hogy bocsánatot kérjenek, és kérték, hogy imádkozzon értük. 1956-ban engedték szabadon, eltörölték ítéletét és visszatért Lengyelországba. 36 évet töltött még a rendházban, mialatt számos betegség kínoszta. Vanda nővér minden szenvedést önként elfogadott, és felajánlotta Jézusnak, hogy megmentse az emberi lelkeket, akiket az örök élet elveszítése fenyegetett. Így részesült Krisztus kínszenvedésének, halálának és feltámadásának titkában. A testén viselt stigmák által Jézus arra emlékeztet minket, hogy ő magára vett minden emberi szenvedést, melyek így az ő szenvedései is lesznek. Ha a szenvedést, mely életünk során ér minket, felajánljuk Jézusnak, akkor az áldás és rendkívüli kegyelmek forrása lesz számunkra és másoknak is. Vanda Boniszewska nővér rendkívüli hivatásán és életén keresztül Jézus arra is emlékeztet minket, hogy az egyházban hordoznunk kell egymás terhét. A papok felelősséggel tartoznak népükért, a világi hívekért. Ők pedig arra kaptak meghívást, hogy ezt a papi feladatot imádsággal és áldozattal támogassák. Vanna nővér élete arra mutat rá, hogy a papokat és a megszentelt életű embereket nem gyanakvással, ítélkezéssel és kritikával kell körülvennünk, hanem imádsággal, és azzal, hogy Jézusnak adjuk át őket, aki szeretetből választotta ki őket.
A Lilli Domonkosok online adventi kezdeményezést indítanak november 29-től. A franciaországi Lille városának domonkosrendi konventjének internetes oldala az Elvonulás a városban, amely Isten szaváról kínál elmélkedéseket a világnak, a közelgő advent időszakára új kezdeményezést indít. Arra hívja az érdeklődőket, hogy kapcsolódjanak be az Advent a városban internetes programba. November 29-én indul útjára az Advent a városban online kezdeményezés, amely elmélkedésekkel készít fel karácsony ünnepére. Témája a béke, és az ehhez kapcsolódó gondolatok Izajás próféta könyve 9. fejezetének 5. versére épülnek. Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, béke fejedelme. Ezt a gondolatot aktualizálják a mára és a béke fejedelmének eljövetelére. Ferenc pápa legutóbbi enciklikájában, a Fratelli Tutti-ban megállapítja, hogy nincs testvériség béke, igazság és kiengesztelődés nélkül, olvassuk a Lilli Domonkosok weboldalán. Az erőszak légköre, valamint az elzártság, a bizalmatlanság és az aggodalmak miatt felerősödött társadalmi feszültségek nem teszik könnyűvé a béke felé vezető utat. A tél, illetve a gyűlölet és a félelem járványának sötétségében azonban elérkezik közénk a béke fejedelme, fogalmaznak a francia domonkosok a kezdeményezés leírásában. Az advent a városban segítségével felkészülhetünk karácsonyra, hogy az ne egyszerű örömünnep, hanem lelki esemény legyen életünkben. Fogadjuk be a mély békét, amelyet Jézus hoz el nekünk karácsonykor, buzdít videó üzenetében Philip Verden atya, a kezdeményezés felelőse. A Domonkosok weboldalán elérhető lesz egy adventi naptár, hogy a karácsonyt megelőző napok idén még inkább a remény időszakát jelentsék. Ez a keresztények szerepe világunkban, a reményt sugározni és a békét szolgálni. A béke számunkra a gyermek Jézus arca, írják a francia szerzetesek. Weboldalukon lehet csatlakozni az adventi kezdeményezéshez, és a feliratkozás után november 29-től minden nap e-mailben érkeznek meg az elmélkedések és az adventi énekek az érdeklődőknek. Négyen váltják egymást az elmélkedések szerzői. Az első héten egy párizsi szerzetes beszél a béke a családokban témáról. A második héten egy szerzetes nő elmélkedik arról, hogy mit jelent a béke a keresztény közösségekben. A harmadik héten egy poitiers-i szerzetes emlékeztet arra, hogy a Szentlélek miként teremt békét a népek között. A negyedik héten egy másik szerzetes mutatja be Jézust a béke fejedelmeként a mindennapi ember életében. Ezentúl pedig David Macaire domonkos, a Martiniki Fort de France érseke minden héten egy konkrét módszerről beszél majd, amely által a béke építőivé válhatunk. Végül a Lilli domonkos atyák kórusa karácsonyig minden reggel élő közvetítésben imádkozza el a laudest, a reggeli dicséretet. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus. Mária Rádió.